Berecki Géza kollégámat nem kell bemutatni, és nem csak szakácsként, konyhatündérként ismerjük, hanem más arcáról is. Őt kértük meg, hogy egy nagyon, hogy tartsa meg a mostani istentiszteletet, és ő egy nagyon sajátságos témát választott, azt, hogy a humor a Bibliában, hallgassuk őt szeretettel.
Kedves egybegyűltek, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit zavarban vagyok, mert a templomban nem szokás esetleg vicceket mesélni, nem szokás a humorról beszélni. És annál szeretném kezdeni ezt a gondolkodást, ezt a mai együtt gondolkodást, hogy miért lett már egy kicsit divatos a Biblia humorával foglalkozni. Nem én választottam a témát, hanem a téma választott engem. Az Élet és Világosság című újságban az egyik hónap témája humor volt, és amikor megkaptam a felkérést, hogy hát a Humor a Bibliában című dolognak nézek utána, akkor sajnálkozó pillantást kaptam, hogy hát szegény, ez nem lesz egyszerű dolog. De meglepve tapasztaltam, hogy az interneten és már a magyar nyelvű internetes oldalakon is bőséggel találhatóak ilyen cikkek. Egyáltalán nem volt nehéz a felkészülés. Csak annyiban volt nehéz, hogy úgy gondolom, hogy a elemzők itt is átestek a ló másik oldalára, és sokszor olyan bibliai helyeken is humort vélek felfedezni, ahol hát én a legjobb akarattal sem találtam. És egy Mr. Bean történet jutott az eszembe. Nekem volt egy nagyon kedves tanítványom, aki kínai szakos volt, kínai nyelvet tanult, Ildikó is ismeri őt, és kérdeztem, hogy hát végülis mi a különbség a két kultúra között, vagy lényegbe vágva a különbség, és azt a példát mondta, hogy volt egyszer egy Mr. Bean sorozat, a kínai tévés vetített, és hát ugye az volt a humorforrás, a poénforrás, hogy az egyik hölgy újságot olvasott, és Mr. Bean, akinek nem volt újságja, mindenféleképpen beleakadt kukucskálni abba az újságba. És hát a kínaiak is halálra ögték magukat ezen a történeten, de mi európaiak azt nevetjük, hogy hát hogy lett valaki olyan modortalan, hogy belolvas a másik újságába. A kínaiak pedig azon nevettek, hogy hogy lett valaki olyan modortalan, aki nem engedi a másiknak elolvasni az újságját. És hát a humor kérdésében is ez a probléma, hogy a téma szakemberei, akik foglalkoznak ezzel a dologgal, ezzel a témával, úgy gondolják, hogy meg kell magyarázniuk, hogy abban a bibliai korban bizony mást értettek humoron, mint mi. Más volt az embereknek a humora, de hát milyen? Kérdezi a elfogulatlan olvasó, aki nagyon szeretne a Biblia humoráról minél több érdekes dolgot mondani, és azt válaszoljuk, hogy hát azt nem nagyon tudják, de higgyük el, hogy egészen más volt az embereknek a humora, mint a jelenkorban. Hát ezt kénytelen voltam axiomaként elfogadni, és hát ezeknek a internetes oldalaknak ugye hát az a sajátosságuk, hogy akár magyar, akár német nyelven szépen sorba mennek a Bibliában, és a legelszántabbak már a teremtés történetben is találnak egy humoros részt. Ez a humoros rész pedig az ugye, hogy Isten megteremti a fényt, és utána teremti meg a napot. Hát a 19. századi Biblia kritikusok, és a 19. században nagyon nagy dolog, nagyon nagy divat volt a Bibliát kritizálni, itt egy ellentmondást fedeztek fel, azt mondják, hogy hát ez egy szörnyű ellentmondás a Bibliában, ez feloldhatatlan, hát hogy gondolja azt a Biblia, akármilyen összeállítója, hogy először megteremti az Isten a nap, Isten a fényt, aztán meg a napot. Hát hogy van ez? De aki a Biblia humorával foglalkozik, az azt mondja, hogy ez kérem szépen humor, mert hát ugye képtelenség a dolog, fény, nap, ezzel is az Isten nagyságát, mindenhatóságát akarja bizonyítani, mivel hogy mint egy fregolira, amikor földobjuk a ruhákat, úgy dobta föl az Isten és az égre a napot, a csillagokat és az egyéb égi testeket. Tovább menve, a következő bibliai hely, ami már egyértelműen a mai ember számára is talán humorosnak tűnhet, az a Bábel tornya építése. A Bábel tornya építése, amikor is ugye Isten egy kicsit közelebb jön hozzánk, egy kicsit nem látja az Úr egészen pontosan, hogy mi is van ott, egy kicsit közel kell jönni, meg kell nézni ezt a reménytelen emberiséget, aki azzal foglalkozik, hogy az ő dicsőségét akarja elérni. Hát jó, hát akkor menjünk egy kicsit közelebb, nézzünk meg, mi van ott. Jó, hát akkor végre zavarjuk már össze a nyelvüket, és akkor már talán békén hagynak engem. Hát teljesen reménytelen a vállalkozások. De ezzel az Isten közelebb jött dologgal ad a szerző valóban egy kis iróniát ennek a történetnek, hogy hát bizony milyen porszemek vagyunk mi emberek, és az Istenhez visszanyitva, és az Istennek még akkor is egy picit le kell hajolni hozzánk, hogyha kicsit meg is akar dorgálni bennünket. Úgy gondolom, hogy hát nyilván itt a teljesség igénye nélkül kell a bibliai helyek között válogatni, de a nagyon sok humor fedezhető fel, például a névadásokban, a Bibliában. Nagyon sok beszélő név van. És hát ugye a következő történetnek a hőse, Izsák, akinek a neve azt jelenti, hogy nevet. Ő nevet. És ez a névadást, ezt megelőzi valami, mégpedig egy nagyon ismert történet, amikor angyalok látogatják meg, ugye, többek közt, illetve angyalok látogatják meg Izsák szüleit, és hát ugye mind Ábrám, mind Sára már 100 év felé közeledik, és az angyal mégis közli velük, hogy gyermekük fog születni, és ekkor Sára kikacagja a angyalt, azt mondja, hogy hát hogyan gondolod te ezt, kedves, hát én már 100 éves vagyok, hát most érne szerelmi öröm engem 100 évesen, hát hogyan tetszik ezt gondolni? És akkor jön egy nagyon óvodás jelenet, az angyal azt mondja Sárának, hogy nevettél. Mire Sára egy olyan 3 éves óvodás gyermek színvonalán közli, hogy ő nem nevetett. Akkor mondja az angyal, hogy de nevettél. És akkor a Sára azt mondja, hogy de nem nevettem. És akkor az angyal lezárja a témát, hogy de bizony nevettél. És az akkor ugye a kérdés az, hogy mikor szabad nevetni, mikor szabad mosolyogni. Vannak-e olyan témák, amelyeket halálosan komolyan kell venni, vagy minden témában a humort kell keresni. Én azt hiszem, hogy itt is óvakodni kellene a túlzásoktól. De hát magának Izsáknak, akinek ugye említettem, hogy az a neve, hogy nevet, hát sokszor kerül hihetetlen helyzetekben, amiket megint csak azok a elemzők, biblia elemzők, akik ezzel foglalkoznak, sokszor ott is humort keresnek, ahol a mai olvasó egyszerűen elképed. Ő humorosnak találja Izsák megkötözését, elnézést kérek, én ebben nem tudok humort találni, de kétségkívül humoros már a párválasztása Izsáknak, a tevés történet a kútnál, és hát mindenféleképpen humoros történet, és ebben már valamennyi elemző egyetért, mindenféleképpen humoros történet, ugye Izsák halála körüli történés, amikor is ugye egy ilyen átöltöztetési komédia zajlik le a Bibliában, ugye Jákob és Ézsau hát éppen az örökségért küzd, és meglepetése ugye az atya Ézsaut szereti, de Rebeka, akinek a neve szintén beszélő név, és azt jelenti a neve, hogy varázsló, elcsábító, jelent a neve többek közt, és ez a fondorlatos hölgy a Bibliában azt mondja, hogy nem kell nektek izgulnotok, nem kell neked izgulnod, édesfiam, meg fogom én oldani a kérdést. És hát tudjuk a történet befejezését, hogy mégiscsak Jákobra száll az a bizonyos első szülöttségi jog. Hát aztán ezt is nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Lehet úgy értelmezni, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a aki eladta egy tálencsét, az örökségét, az nem alkalmas a dolog továbbvitelére, de lehet úgy értelmezni is, hogy hát azért nem véletlenül szerette Izsák ezt a szerencsétlen Ézsaut. Itt bizony egy nagy átverés történt, és hát Jákob neve, megint csak beszélő név, ugye azt jelenti, hogy csaló. De ez az átöltözési komédia, ez mindenféleképpen a Biblia valóban humoros jelenetei közé tartozik. Menjünk egy kicsit tovább, és a következő történetünk már átvezet a Dávid korabeli, szintén nem egyszerű világba. Itt megint érdekes dolog történik, hogy valakinek szüksége kell menni, akkor az a Biblia mai értelmezői szerint igen nevetséges, és a Biblia erre a dologra is rájátszik, ez pedig a elemzők szerint ugye az a történet, amikor Saul üldözi Dávidot, és amikor már éppen célt érne, akkor ki kellett neki menni. Megint csak elnézést kérek a kedves egybegyűltekkel, nem vettem észre, hogy ez azt jelenteni, amit ez a Biblia elemzés sugallni akart, de minden esetre Dávid megmenekül. Következő szintén átöltöztetéses komédia ebből a szempontból, illetve hát szerepcserés komédia a Bírák könyvében található. A Bírák könyvében az a kérdés, hogy hát kell-e Izraelnek király, vagy nem kell Izraelnek király. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Jacques Attalinak van egy kiváló könyve, a Nomád ember, az a címe, és ebben úgy fogalmaz, hogy az egész Ószövetség nem szól másról, mint arról, hogy Isten népe azon meditál, hogy most letelepedjen, vagy ne telepedjen le. Kell-e neki király, vagy nem kell neki király. Kell-e neki civilizáció, vagy nem kell neki civilizáció. Nomád ember akar maradni, vagy letelepedett ember akar maradni. És ennek minden népnek meg kell küzdeni ezekkel a kérdésekkel. Meg kell küzdeni azzal, hogy tulajdonképpen bizonyos mértékben a szabadságot kell, vagy a szabadságot adja-e fel egy rendezettség kedvéért, és ezek a kérdések soha nem egyszerűek, és nem is humorosak. De itt egy szatírát hallunk a Bírák könyvében, Játán ugye úgy fogalmaz, hogy hát elmond egy szatirikus mesét, hogy hát amikor királyt akartak választani, akkor minden növény elutasította ezt, csak a legócskább reketje bokor mondta azt, hogy én akarok lenni a király. Hát ez olyan szatirikus éle volt ennek a dolognak, hogy a szatíra elmondójának el kellett menekülnie, egyszerűen menteni kellett az írháját a népharag elől, mert hát a szatírát, mint általában a szatírákat megérti a közönség, és hát pontosan tudta, hogy ugye egy méltatlan királyt fognak itt megválasztani. A következő történet, az mindenki tudja, aki kicsit ismer engem, hogy az én kedvenc történetem a Bibliában Jónás története, és hát valóban nem nélkülözi a humort, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt megint csak nagyon sokfajta bibliai értelmezés lehetséges. Hát tekinthetjük-e nevetségesnek ezt a történetet? Hát egyfelől bizony tekinthetjük, mert nagyon sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni. Ugye hát a probléma, amit mindenki ismer, az, hogy ez a szerencsétlen Jónás, ez nem óhajt részt venni a közélet küzdelmeiben, és úgy gondolja, hogy nem fogja az Isten parancsát teljesíteni, de, és akkor megint egy máigható gondolat, hogy van az Isten illetékességi körének határa. Ne mondjunk ítéletet nagyon hamar. Ugye katolikus testvéreink nem egy szentet tisztelnek, és ezeknek a szenteknek megvan az illetékességi körük. Ugye nem lehet minden csipcsup ügyjel az Istenhez fordulni, ezekkel a kisebb kaliberű ügyekkel katolikus testvéreink nyugodtan fordulhattak a szentekhez, és ezeknek a szenteknek bizony megvan a illetékesség és hatékonysági körük, és hát úgy gondolta Jónás, hogy Jákvénak is megvan az illetékességi köre és a határa, és úgy gondolta, hogyha ő elmegy a föld másik oldalára, hát akkor Jákve nem fogja őt utolérni. Ne mosolyogjunk ezen a dolgon, mert az Ószövetség egy nagy részében nem az a kérdés, nem azt a kérdést fogalmazza meg, hogy tulajdonképpen van-e Isten, vagy nincs Isten, hanem az, hogy kinek az Isten az erősebb. És nagyon sok bibliai történet arra megy ki, hogy a zsidókon kívüli, a zsidókkal együtt élő, vagy éppen konfliktusba kerülő népek is vegyék tudomásul, hogy bizony Jákve a legjobban működő Isten. És itt jön ugye a humorforrás visszatérve, ugye tudjuk a történetet, éppen kitör a vihar, Jónás éppen alszik, ezt is lehet ironikusnak venni, nagyon szeretik a mai 20. századi léleggyógyászok ezeket a történeteket, hogy alvással védekezünk a konfliktusok ellen. De hát lehet ez komikus is, és hát lehet komikus is az, hogy lehet komikus az is, hogy hát mindenkinek ugye a saját istenéhez kell fohászkodni, mondja a kapitány, és imádkozzon mindenki a saját istenéhez, mert ő nem tud ezzel a viharral mit kezdeni, vagy segít valakinek az istene, vagy ennek a hajónak annyi. Hát itt megint kétféle, megint kétfelé ágazik az értelmezés lehetősége. Az egyik az, hogy hát milyen hatalmuk van ezeknek az isteneknek. Hát itt van Jónás, mindjárt szépen föl fog kelni, be fogja vallani az igazat, és a tenger simán fog gyűrűzni, mint a márvány. Babics szavaival pillanat alatt a vihar ugye el fog ülni. De van ennek a történetnek egy másik értelmezési lehetősége. A másik értelmezési lehetőség pedig pont a fordítottja, hogy nem a választott nép képviselő imádkozik, hanem a körülöttük lévő népek kiáltanak Istenhez. Hát milyen missziói munka az, amikor a kívülállók könyörögnek, és az Isten képviselője, Jónás pedig ugye alszik. Ez is egy értelmezési lehetőség ebben a témában. És hát ugye milyen jó néha rejlik a tök történetben, amikor ugye Isten bebizonyítja Jónásnak azt, hogy hát ő egy kicsi féreggel is el tudja érni a célját. És Jónás megint csak pórul jár, megint csak átkozódik, megint csak nem szól egy szót se. És hát ugye a nagy Jónia, ugye a cethal kérdése, képzeljük el, ugye el tudjuk képzelni, lenyeli, nem rágja meg, kiköpi, hogy van ez. Azt mondják, hogy ezen, mondják az elemzők, én nem tudom, ezen a kor közönsége harsányan nevetett ezen az egész történeten, ez volt a akkori kabaré. Így volt, nem így volt, nem tudom. De tegyük fel most azt a kérdést, hogy miért van ez a biblia elemzőkben, én egy görcsöt vértem felfedezni, hogy akkor is bebizonyítjuk, hogy a Bibliának humora van. Játék a tűzzel, ilyen címmel olvastam egy nagyon jó és nagyon korrekt összefoglalást, és ez azzal kezdte ez az elemző, hogy kisegyház tagja egyébként, de azzal kezdte az elemző, hogy felháborodással vegyes értetlenséget látotta körében, ismerőségi körében, amikor azt mondta, hogy ezzel a témával foglalkozik. Meg kell, hogy mondjam, hitetlen Tamás voltam, nem hittem el, egészen a pénteki napig, amikor elmeséltem az egyik nagyon jó ismerősömnek, hogy hát mire készülök én éppen, és vasárnap mi fog velem történni? És hát úgy nézett rám, mint talán még soha. Hát, Bibliában humor. Hát, humora, hát az is van a Bibliának, humora is van neki. Tehát bizony egy értetlenséget kellett itt leküzdeni, vagy kell leküzdeni azoknak, akik ezzel a témával foglalkoznak. És hát mondjuk a másik oldalt is, lelkész ismerősöm panaszolta, hogy meghívták egy televízióba, teljesen mindegy melyikbe, de nem mint papot, hanem mint embert. És amikor megtudták, hogy ő pap, mindenféleképpen ráerőszakoltak egy ilyen papos ruhát, azt mondta, hogy hát, ha ön pap, akkor ezt neki fel, önnek fel kell mennie. És hát itt van a kutya elásva, hogy mennyire jogosan, vagy mennyire nem jogosan az egyház, a papok bizony a felvilágosodás óta, vagy talán még előbb is, igencsak vicc tárgyává váltak, és ugyan egy belső humor kialakult minden teológiai fakultáson, minden egyházban, van az egyháznak egy belső humor, de ez a belső humor nem vált külső humorrá. Nem tudtunk semmiféle, vagy eddig nem tudtunk, mondják az elemzők, semmiféle ilyesmit felmutatni a világnak, hogy hát mi sem vagyunk egy ilyen sótlan emberek, vagy nem biztos, hogy olyanok vagyunk, mi sem vagyunk humortalanok, és talán ezért foglalkoznak mostanában annyian, meglepően sokan ezzel a kérdéssel. Amivel beszeretném fejezni ezt a kis eszmefuttatásomat, áttérve most már az Ószövetségre, hogy volt-e Jézusnak humora. Azt tudjuk, hogy Jézus sírt, azt nem tudjuk, legalábbis a Biblia nem mondja, hogy nevetett volna, de amikor a adó megfizetésről volt szó, akkor néhány interpretátor humoros történetet lát abban a nagyon sokszor megénekelt és megfestett képben, amikor a halacskából húzzák elő az aranypénzt, amit majd egyházi adónak kell befizetni, és azt mondják a szakemberek, itt megint be kell valami töredelmesen, nem láttam a történetben humort, ők láttak, és úgy írták át ezt a történetet, hogy hát ide figyelj, te hal szakember, úgy fogod megfizetni az adót, hogy szépen elmész halászni, kifogsz egy halat, eladod a piacon, az pont annyiba fog kerülni, hogy az egész évi adódat be fog fizetni. Boldog kor, ugye egy halacskából meg lehetett az egész évi adót fizetni, de mondja Jézus, hogy nem kell itt konfliktus helyzetet keresni, szépen fizesse meg mindenki az adópénzét. Jézusnak továbbá, és a elemzők ezt is humornak tartják, minden esetre az biztos, hogy egy nagyon pregnáns eszközzel ér, ez pedig a példáknak a rendkívül éles, pregnáns, nagyon megfogható volta, ugye a szálka szemben, a mustármag, a hatalmasra növekedett ugye kovász, ami ugye mai nyelvre átéve azt mondja, hogy ugye hát akkor ez a néhány tehervagonnyi aranyat jelent mondjuk a adósság, ember adóssága, amit ugye meg kellene fizetni, de hát ugye nyilvánvalóan nem tud, az a bizonyos talentumnyi pénz, amit ugye meg kellene fizetni, az egy hatalmas összeg volt, és ezeket az eltúlzott példákat, ezeket azért alkalmazza Jézus, hogy figyeljenek rá, hogy meghökkentse az embereket, hogy figyelj csak ide, hát itt ilyen éles példával világítom meg neked, hogy itt mi a probléma, és neked milyen úton kell majd haladni. Ami humornak szánt a Biblia, illetve hát nem a Biblia, hanem az akkori emberek gondoltak humorosnak, az ugye az ízléstelen komédia, amit ugye Lukács evangéliuma szerint Pilátusék végeznek Jézus átöltöztetésével, bohócnak való megjelenítésével. Pozitív a történetben, hogy a két elnyomó, aki éppen hallgatott egymásra, most már barátságosabban néz, miután ugye az ő szavokkal nézve ezen az idióta Jézuson jókat röhögtek. Ilyen volt akkor humora? Mi nem tartjuk nevetségesnek. Nagyon nem tartjuk nevetségesnek, de búcsúzóul egy olyan példát szeretnék mondani, ami a Gecsemáné kertben zajlott le, és a Gecsemáné kertben ugye Péter bátran kirántotta kardját, és Jézus nem kis ironiával azt mondta, hogy hát elég lesz ez Péterkém, elég fegyvered van neked, hogy megküzdj a hatóságokkal és a sátán mindenfajta hatalmával. Hát kérdés, hogy milyen fegyverünk van nekünk, milyen fegyver nekünk a Biblia, milyen fegyver nekünk a humor. befejezésül azt szeretném mondani csak, hogy vigyázzunk arra, hogy milyen a humorunk. A humor nagyon kegyetlen, gonosz tud lenni, de van szeretetteljes humor is, van megértő humor is. Hát én mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen szeretetteljes, megértő humorral találkozzon. És a humorunk, ami esetleg csíp vagy szúr, az sose a gyengét, sose a szegényet, hanem mindig a felfúvalkodott az a gazdagot és a hatalmast gúnyolja, és sohasem a szegény ember. Hát én körülbelül ennyit szerettem volna önöknek elmondani, vagy nektek elmondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek rám, köszönöm szépen a lehetőséget Ildikónak, és azt hiszem, hogy imádkozhatunk egy rövidet humorérzékért, imádkozhatunk egy rövidet arról azért, hogy vidám szívet, vidám elmét adjon nekünk az Úr, mert erre a vidámságra azt hiszem, hogy mindenkorban, de különösen a jelenkorban is nagyon nagy szükségünk van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.
Álljunk fel és imádkozzunk. Nem tudlak másképp elképzelni örökkévaló Isten, mint akinek van humora. Hiszen az emberi humor jó helyen olyan nagy ajándék. Köszönjük, hogy annyi mindenen keresztül átsegít, átvész. Kérünk, hogy tényleg őrizd meg a humorunkat ezekben az időkben, és kérünk, hogy áld meg Gézát, és tedd sokak számára áldássá. Amen.